are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, úgy látszik, lassan csak elérkezik a tavasz. Nem éppen olyan korán, amikor a kalendárium szerint várhatnánk, de végül is Kanadában vagyunk. Ez a szép évszak sok zeneszerzőt megihletett, bár viszonylag elég kevés magyar darabot találtam. A néhány kézenfekvő művet már a korábbi években bemutattam, már a Bartók egyik gyönyörű egynemű karra komponált darabjára kerítenék sort, Tavasz címmel. Bartók legnépszerűbb és legismertebb kórusművei közé tartozik a 27 egynemű kar, melynek sok darabját iskolai kórusok is előadják, ezért is remélem, hogy sokuknak ismerős lesz. Mai felvételünkön az Angelika kórus énekel Gráf Zsuzsa vezényletével. Azt hiszem, ha a tavasz és egy klasszikus zenemű kerül szóba, a legtöbbünknek Vivaldi Négy évszak című kompozíciójából az első hegedű verseny jut eszünkbe. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen ez a mű évszázadok óta a közönség egyik első számú kedvence. A négy évszak négy egyenként három tételes hegedű versenyből áll, ennek mutatom be most az első részét, a tavaszt. A két gyors tétel egy lassú középsőt fog közre. A szerző mesteri módon ragadta meg és fejezte ki a tavasz hangulatát. Előadja Alana Yousefian és a Voices of Music. Thank you.
Thank you.
A bécsi keringő király, ifjabb Johann Strauss művei széles körben ismertek és népszerűek ma is. A család több tagja is részt vett a nagy családi vállalkozásban. Az apa, idősebb Johann Strauss nemigen örült a fia konkurenciájának, és nem is voltak jó viszonyban. Ifjabb Johann testvérei közül viszont többen is besegítettek, amikor már Johann nem bírta egyedül kielégíteni a bécsi közönség igényeit. Legismertebb műve persze a Kék Duna keringő, de jó néhány más is állandó a műsoron van a bécsi filharmonikusok rendszeres újévi koncertjein. Ma a Tavaszi Hangok című keringőt hallhatják énekes feldolgozásban. A szoprán szólót Médi Mesplé, ismert francia koloratúr szoprán énekesnő adja elő, a Frank Purcell zenekar kíséretével. A felvételt Dombi Károly bocsátotta rendelkezésemre, köszönet érte.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Első állomásunk Felső Tárkány. A Bükk kapujában Egerhez közel található ez a kis palóc falu, melynek környéke gyönyörű útvonalakat rejt a kiránduláshoz, nem utolsó sorban pedig a Felső Tárkányi tó miatt is érdemes felkeresni. Festői szépségű a táj. Azon felül, hogy számos bükki túraútvonal kiinduló pontja itt van, bővelkedik látnivalóban is. A késő barokk stílusú római katolikus templom a 18. század végén épült. Megannyi olasz kőműves mester dolgozott ebben az időszakban Eger és környéke épületein. Így az egyik olasz testvérpár, Giacomo és Giovanni Adami készítette az oltárokat, a szobrokat pedig Mózer József kőfaragó mester. A helyi márvány bányából kerültek ki a templom oltár elemei. Felső Tárkány környéke végtelenül romantikus táj. A várhegyi 10 kilométer hosszú tanösvényt végigjárva felfedezhetjük a bükk jellemző kőzeteit, földtani formációit, és felderíthetőek az egykori földvárak. Felső Tárkány a gyönyörű panorámát kedvelők és a túrázni vágyók egyik kedvenc helye. Területének nagy része a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozik, mely rendkívül változatos növény- és állatvilággal rendelkezik. Télen sokkal nyugodtabb és romantikusabb, amikor hó takarja a csodás tájat. A település határában számos patak ered, de a festői szépségű Felső Tárkányi tó látványában is érdemes gyönyörködnünk. Mai másik úti célunkhoz ugorjunk át egy másik helységünkbe, illetve hegységünkbe. A Börzsöny egyik legszebb helyén fekszik festői környezetben Kemence. A kis falu a Börzsöny oldalába simul, melyet a Kemence patak szel ketté. A régészeti kutatások tanúsága szerint a terület már az őskorban lakott volt. A honfoglalást követően a Hunt-Pázmány nemzetség kapta szolgálataiért. A település nevét először egy 1156-os Dézsma jegyzékben említik, mint az esztergomi érsekség birtokát. A község közelében két helynév utal arra, hogy Mátyás király és felesége Beatrix királynő szívesen vadászott a Börzsöny erdeiben. Ma is kedvelt kiránduló hely a Királykút, s a fölötte magasodó hegy tetején a királyné pallagja. Későbbi uralkodók is gyakran vadásztak a Börzsöny ősrengetegeiben. A század elején például József főherceg itt ejtette el ezredik szarvasbikáját, melynek helyét emléktábla őrzi. Kemencén kipróbálhatjuk az erdei múzeum vasutat, mely Magyarország egyetlen, kizárólag önkéntes munkával működtetett kisvasútja. 2000-ben a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület tagjai állították helyre a korábban kizárólag erdészeti célú és az árvizek által súlyosan megrongált kisvasutat, és ma az egyesület tagjai működtetik áprilistól októberig a hétvégeken. A községi könyvtárban kapott helyet a gazdag nyűjteménnyel rendelkező kemencei tájház, a falu fölötti hegyoldalon található Kálvária híres búcsújáróhely. A Kálvária egy ős maradványokban igen gazdag mészkő lerakódásra épült, kis szerencsével itt akár több ezer éves cápafogat is találhatunk. A nagy völgyben a kisvasút állomása mellett található a kemencei strand. A községből számos gyalogtúra tehető a központi Börzsöny és a hegyhát felé. Télen a faluban sípálya is várja az utazókat, de bármikor kiváló kirándulóhely, a patak mentén ugyanis szebbnél szebb útvonalak húzódnak. Ezek közé tartozik a Nagy Hideghegyre vezető is, melynek segítségével a Börzsöny harmadik legmagasabb hegycsúcsát mászhatjuk meg, a maga 864 méteres magasságával. Kedves hallgatóink, Kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Susogó szellő viszi a nótám csöndes éjeken át. Csalogat csókkal, hívogat szóval, drágám, jöjj vissza hát. Vágytól ízve kérlek téged, ezüstös holtsugár, ezüstös holtsugár. Harcom vívom, és estve kérlek, csillagos tengerár, csillagos tengerár.
Kivisszük a betegséget,
behozzuk az egészséget.
Hajki, kiszi, hajki.
Kivisszük a betegséget,
behozzuk az egészséget.
Hajki, kiszi, hajki.
Hajki, kisze, hajki. Jöjj be, csoda, jöjj be. Félre voltál, félt kiszmádat, hadd be, suszter, hadd be.
Az a híres ballagyödni, olyan híres az, ruhát kértünk, aki szíre nem volt embersége.
Hajki, kisze, hajki, jöjj be, csoda, jöjj be. Kérde voltál, kért kiszmádat, hadd be, suszter, vart be.
Az a híres Lőke Margit, olyan híres asszony, ruhát kértünk, aki szíre mindjárt kész volt adni.
Hajki, kisze, hajki, jöjj be, csoda, jöjj.
Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak Szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták. Az előtte járó és utána tóduló sokaság így kiáltozott: Hozsánna Dávid fiának, áldott ki az Úr nevében jön, Hozsánna a magasságban. Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet. Az öldák különböző tavaszi szokásokban és a kapcsolódó énekekben fordul elő, a játékdalokban is állandó formula. Virágvasárnap litánia után jártak villőzni a lányok. Egyikük színes pántlikákkal ékesített fűzfaágat visz. Házról házra mennek, este felé készítenek egy szalmabábot, felöltöztetik rossz kabátba, régi kalap is akad rá. Ez a kicevice. Néhányan felkapják, megkerülik a falut, kert megöl is, utcán is, aztán kiviszik a határba. A többi lány velük, s közben folyton énekelnek. Kint elégetik a bábot, imádkoznak egy miatyánkot, egy üdvözlégyet. Kodály Zoltán és Manga János egy sor szép rítuséneket jegyzett fel a szokással kapcsolatban. Jankovics Marcell jelkép kalendáriumában ezt írja: Virágvasárnap a palóclányok egy szalmabábút menyecske ruhába öltöztettek, és énekelve végigvitték a falun. Aztán levetkőztették, majd vízbe dobták, vagy elégették. A szokás századunk első évtizedeiben még élt. a szalmabábut Kisze, Kiszi, Kicevice, Villő vagy Banya névvel illették. A szokást kiszehajtásnak mondták. A kisze szláv eredetű szó. A jellegzet és böjti ételnek, a samanyú levesnek, a korpa ciberének a neve. A kisze bábú magát a böjtöt szimbolizálta, kihajtása pedig a böjt örömteli kiűzését. A kiszehajtás a farsang temetés tükörképe. Korai húsvét esetén téltemetés is, hiszen virágvasárnap lehető legkorábbi időpontja március idusa még a csillagászati tél idejére esik. A szokás északi szláv és német párhuzama a halál kihordás, a halál jelképi szinten az éves körben mindig a télhez kapcsolódott. A kiszebábú másik neve, a banya, ugyancsak a telet asszociálja. Banya, vagyis öregasszony volt a földistennő téli alakja, aki tavasszal újította meg önmagát, nyerte vissza ifjúságát és szüzességét. Az antik mitológiában az istennők az élet forrásában vett fürdővel újultak meg. Meséinkben a hős segítőtársa adja vissza a tündérhősnő télen elveszett szépségét.
Kice, vice, villő,
majd kiviszük kice, vicét, villő,
majd behozzuk az öld ágat, villő.
Kice, vice, villő,
gyerekeknek hajlós pálca,
legényeknek fényes fegyvert villő.
Kice, vice, villő,
leányuknak gyönykó szorút villő.
Villő, villő, selyem sátor, várj meg, villő, várj meg. Sohasem hagyja, szegényt hoztunk mi magunkkal, fűzve vesző szalagokkal, haj villő. Kiki ez a ház, egy gazdag emberi, benne van egy vetett tárgy, mellette egy ringó bölcső, haj villő. Villő, villő, falu végén sejem sátor, haj villő.
A pálma. A datoja pálmáról van szó. A Mediterránium keleti felének időtlen idők óta egyik legfőbb táplálója. Ezért, mint a fák királynőjét, mélységes hódolat övezte. Egyiptomban, Babilóniában, Arábiában, Főniciában a termékenység, az anyaság és a születés fájaként tisztelték. Főnícia neve a pálmáival egy tőről is fakad. Pálma, vagyis főnix, csak úgy, mint a főnix madáré, amely a pálma elhamvadó tüzében születik újjá. A babiloni termésmítoszban az életfája pálmafa. Maga az életadó anyaisten. A rege szerint pálmatövén született Apollón napisten, a fa az attribútuma is volt, szülőanyját Létót földi téren a pálmával azonosították. Görögül élaté pálmahajtást jelent. Az arabok Mohamed színre lépte előtt szintén istennőként imádták a datoja pálmát. A keresztény hit elterjedésével a növény kultusza tovább élt. A pálma a mi karácsonyfánk délszaki párjaként Jézus születésének, az évkezdetnek a fája lett. Figyelemre méltó, ahogyan a betlehemi születést ábrázolták, a Jézus prófétaként tisztelő, igaz hitű arab miniátorok. A helyszín kiszáradt pálmaliget, amely a csodás születés eredményeképpen újra kivirul. Azokban az országokban, ahol a pálmafa nem honos, koratavaszi zöld ágakat, Nálunk a legkorábban bimbózó fűzfaágat, az úgynevezett barkát viszik a templomba, és ezt szentelik meg. Dömötter Tekla naptári ünnepek népi színjátszás gyűjteményében a zöldák kihordásról a következőket írja. A virágvasárnapi szentelt barka is ismeretes még, főként termékenység varázslásnál bajelhárításra használják. A zöldák szentelés szokása virágvasárnapon igen fontos szerepet játszott az egyházi szertartásban. A virágvasárnapi szentmise keretében a pap megszentelte és a hívőknek kiosztotta a barkát. Sokféle körmenetet is tartottak, a pap és a hívek barkát tartva a kezükben megkerülték a templomot. A mise után a megszentelt barkával kimentek a szőlőhegyre, betérnek a gazdákhoz, akiknek három szálat adnak. Egyet teszek eresz alá, hogy villám ne vágja, egyet teszek a föld alá, hogy pucok ne rágja. Harmadikat borba teszem hordó tetejébe, hogy mindnyájan ihassunk jövő esztendőben. A szentelt barkához sokféle hiedelem és szokás kapcsolódik. A régi kaposváriak a szentelt barkát otthon a házi oltárra, vagy egy szentkép fölé helyezték el. Azt tartották, hogy megvéd az elemi csapások, a tűzvész, a jégverés, a betegségek ellen. Csúnya vihar esetén néhány szemet a tűzbe dobtak, hogy a vész elmúljon róluk. Más vidéken a szentelt barkát nem vitték be a lakásba, mert babona szerint akkor sok lesz a légy. Balatonszentgyörgyön az eresz alá tűzték fel, a tavait levették, mert ezzel gyújtották meg nagypénteken a tüzet. A szuloki németek a szentelt barkát végigvitték a szobákon, és a helységek négy sarka felé suhintva megszentelték a házat. Balaton mentén Jankó János század elejé gyűjtése szerint a szentelt barkát szalagokkal is feldíszítették, a szalagok a daganatokat gyógyították, a barkaszemek a marháknak beadva a rontástól óvták meg. A büsülyek tyúkolba is dobtak belőle, mivel az növeli a terméshozamot. A lányaik a barkaszemekből a kis csibék itatójába is tesznek. A bezeiek az állatok tavaszi kihajtásakor egy szelet kenyérre egy-két szem barkavirágot tettek, és megetették az állatokkal, hogy egészségesek legyenek. A zamárdiak a barkát nem merték bevinni a házba, mert bementek volna a bolhák. Ezért a temetőben hozzátartozóik sírjára helyezték. A virágvasárnapi barkát a templomban összegyűjtik, a következő év hambazó szerdáján elégetik, ez a hambaszkodás eszköze. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Néhány helyen az ünnep nevéhez igazodva a lányok és az asszonyok úgy mentek templomba, hogy az imakönyvükre egy virágot tettek. Virágvasárnap már többnyire jó idő van. Felszárad a föld, a gyerekek, a fiatalok hozzákezdenek a tavaszi játékokhoz.
Thank you. az utca, te sötétedes város. Állok, mint egy fakereszt, mert a babám nem engedi magához. Eresz rózsám, eresz szebe, ne vagyok én bévorozva se rezeve. Csupán csak a szerelemtől áll a szemem, a két szemem keresztebe. Eresz rózsám, eresz szebe, ne vagyok én bémorozva se rezeve. Csupán csak a szerelemtől áll a szemem, a két szemem keresztebe.
Február 22-én Zónai Attilát és zenekarát láttuk vendégül az ottawai Magyar Házban. Őket hallhattuk az elmúlt percekben zenélni. Az elkövetkezőkben pedig a zenekar vezetőjével, Zónai Attilával készült beszélgetésünk második részét sugározzuk. Folytassuk a zenével. Mi téged megpróbáltunk meghívni tavaly, és akkor egy másik zenés csapattal voltál. Úgyhogy ezt, amit most látunk, ez tulajdonképpen egy bemutatkozó is volt. Hogy ismerted meg az új zenekarodnak a tagjait, és hogyan alakult ki ez a zenekar?
Igen, ez valóban így van. A tavalyi felállítás annyiban különbözött, hogy még velem volt. Nagyon hosszú időn keresztül volt partnerom, Wolford Robi, ő harmonikás és énekes, akivel szinte 15 plusz évet együtt zenéltünk, és a helyzet úgy kívánta, hogy én magam szerettem volna folytatni tovább az egészet, annyi, hogy egy akusztikus felállítást próbáltam a zenekarnak kialakítani, és ezért volt az átalakítás. Igazából, amíg Robival együtt voltunk, egy ilyen standard, egyszerű felállítás volt, ahol igen, voltak élő, illetve akusztikus hangszerek, ellenben a kíséret az egy ilyen, ugye egy ilyen gépi kíséret volt, és a tavaly év közepe felé kezdtem rádöbbenni, hogy szeretném visszahozni az akusztikus hangzást, ami egyértelműen abból áll, hogy kell a zenekarnak egy kiváló dobos, egy nagyon jó basszusgitáros, ugye gitár, hegedű, és a billentyű. És ezért volt tulajdonképpen az, hogy megtörtük ezt a standard, mindennapos felállítást, és átmentünk az akusztikusra. És ezért volt a szétválás.
Nagyon jó sikerült, mert én későn érkeztem, én dolgoztam aznap, és később kezdtem vacsorázni, és volt, amikor effektíve megállt a étkészlet a kezembe, mert olyan basszusgitár szólót hallottam, hogy így hátra kellett fordulnom, hogy ezt kijátsza, és nem beszélve a dobosotokról, meg mindegyik, szóval valami, akkor mégiscsak jó irányba mentél el. Megkérhetlek most, hogy bemutatod, vagy megemlíted név szerint a zenekar többi tagját.
Igen, természetesen. Hát akkor kezdjük a basszusgitárossal, mivel őt említetted elsőnek. Basszusgitáros, a zenekar basszusgitárosa Parádi József. Igazából kettő legmagasabb szintű diplomával rendelkezik, egyik zongorára, másik pedig basszusgitára, illetve nagybőgőre, és többek között olyan híres személyiségekkel volt alkalma neki fellépni, mint Cserháti Zsuzsa, megboldogult Cserháti Zsuzsa, Horváth Charlie. Na, a lényeg az az, hogy Józsi hosszú éveken keresztül krúzokon lépett fel, mint már említettem, elég komoly zenekarokban is. Ez a játékán is érezhető, tehát egy kiváló basszusgitáros és egy kiváló zongorista. A dobosunk Botos Ferenc. Igazából Feri mindig kikéri magának, hogy Frank Botos néven mutassam be, ami hát persze természetesen semmi gond ezzel. Na most ő Botos Robinak, a világhírű zongoraművésznek a bátyja igazából. Tehát a Botos família Magyarországról az egész család egy fantasztikus, nagyon-nagyon híres zenész családról van szó. Igazából ott két generációval visszamenőleg is ők csak a zenével foglalkoztak egész életükben, és ebből élnek, és ebben a legjobbak. Tehát Frank Botos, ő a dobosunk, Szomora Zoltán a hegedűsünk, Őneki nagyon szoros összefüggése van a mai Budapest bár billentyűsével, akinek megint csak nem tudom most a nevét hirtelen, nem tudom, de a lényeg az, hogy a Budapest bárról gondolom már hallottatok, és 2-3 éven keresztül ők együtt játszottak mindenféle éjszakai mulatókban, tehát Szomor Zolinak is egy elég komoly zenei múltja van, és természetesen a fia, aki csak úgy szereti magát bemutatni, hogy Georgi, Jaco, igazából ő ifjú Szomor Zoltán, tehetség, egy abszolút hallással rendelkező gitáros, tehát ez ritkaság. Volt még alkalmam, illetve lehetőségem milyen személlyel találkozni, és méghozzá, nem tudom, őről hallottatok-e, Lukács Peti, Lukács Péter, a Gorilla nevű zenekar Magyarországról, ő is úgy szintén egy abszolút hallással rendelkező gitáros. Na most Zolika, tehát ugyanebben a kategóriába tartozik, amely annyit jelent, hogy szinte egy ajtó nyikorgásnak a hangját is pontosan le tudja abban a pillanatban játszani.
Nagyon improvizatív és nagyon bentről jövő dolog volt. És ugye te vagy a billentyűs és a frontember énekes.
Igen, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy ezekkel a zenészekkel vagyok együtt. Ezt velük is éreztetem. Szeretem a zenekart irányítani olyan értelemben, hogy mindent megteszek azért, hogy fellépések a legjobban sikerüljenek. Általában én vagyok mindig az első, aki megjelenik a helyszínen, akárhova megyünk. Most van felkérésünk például többek között a Chicagóban a Gulyás Fesztiválon is mi fogunk az idén játszani, július 11-én és 12-én, és ott is az egész zenekart fogom vinni, 5-tagú zenekarként fogunk fellépni, és időközben kialakult még egy valami, amit még lehet, hogy nem annyira szeretnék reklámozni, de úgy néz ki, hogy először is egy rádiósóban is részt fogunk venni kedden, és egy új irányzat felé is megpróbálunk elkandikálni, ami egy alternatív jazz felállításnak a műve lesz.
Épp ezt akartam kérdezni, ez lett volna a következő kérdésem, most stílusilag hova sorolnád be magatokat, mert ugye ilyen jellegű fellépés, ami Ottawában volt, ez ebbe volt, voltak feldolgozott táncdalok, volt ilyen mulatos, népies dallamok is, de a feldolgozásokban egyértelműen lehetett hallani a jazz hatást, bármelyik zenésznek a szólóját, vagy ahogy hozzányúlatok a dalokhoz. Szóval van egy dolog, hogy mit várnak el tőletek, és van egy dolog, hogy mit szerettek játszani. Milyen irányba szeretnétek elmenni?
Igen, ezt a kettőt ötvözni nem könnyű, megmondom őszintén, mert a közönséget tisztelni kell. Tehát ha a közönség nem tudja feldolgozni egy jazz szerzeménynek a vonulatát, akkor nem lehet úgy eljátszani. Tehát akkor vissza kell, hogy fogjuk magunkat. Talán, hogy említenék egy példát, abból sokkal könnyebb lenne a hallgatóknak ezt megérteni. Ugye egy számot le lehet játszani, mondjuk egy olyat, amit talán mindenki ismer, egy magyar nóta, az a szép. Na most ezt a szerzeményt ugye le lehet játszani 3 akkordból, és akkor jönnek egy kicsikét jobb zenészek, 4 akkordból is le lehet játszani. Hát mi használunk 8-10 akkordot, azaz azt mondjuk, hogy kicsikét levegősebbé tesszük a játékot, ez az egyik, ez nagyon fontos, hogy levegőssé tenni a játékot, a másik pedig csemege akkordokat fogunk be. A jazz hatás. Na most kellemes ez a fülnek, vagy fül, sem?
Nagyon.
Ez itt a kérdés. Hát a kellemes, igen, kellemes olyan személyeknek, akik a zenét egy picikét másképp fogják fel. Aki csak úgy ismeri a szerzeményt, hogy ugye a 3 akkord kíséret alapján, akkor az azt fogja mondani, hogy az így jó. És aztán jön a többi, hála jó Istennek, hogy vannak olyan zenéhez, ha nem is 100%-ban értő személyek, de akik egy kicsikét tisztelik és szeretik azt, hogy bele van játszva a csemeg akkord, akkor mi belejátszuk azt a maradék plusz 4 csemeg akkordot, és akkor abból lesz egy valami fantasztikus hangzás. Tehát ezt próbáljuk minden számba ugye belevinni.
És nagyon bevő vagyok rá. Ha én rajtam mondom, akkor csak ilyet kérnék, és az összes mulatost kidobhatnátok a repertoárból.
Hát igen, igen. Igen, azzal gond van egy kicsikét, hogy kidobni, mert ugye van rá igény. Na most pont a keddi rádiósóban, amit torontói rádiósóban fog lenni kedden este, pont egy olyan számot dolgoztunk fel, ugye, ami sokak számára valószínűleg, hogy ismert, egy népdal alapú mulatós szám, aminek az a címe, hogy Azt a kutya mindenit, és ennyi, ugye ez a, ennyi a címe, mert tulajdonképpen ez, ha meg is próbálod keresni a Google-on, vagy akárhol, ugye bejön ez valahol, de hogy ki az igazi szerzője, senki nem tudja. Na most mi ezt feldolgoztuk, ilyen kicsikét tradicionális gypsy jazz formátumban, ezt különben megtaláljátok a YouTube-on, ha beírjátok, hogy Attila Zónai Band, ott fel fog jönni, hogy Azt a kutya mindenit, na az, az mi vagyunk, ugye az a mi feldolgozásunk, és ezt most kedden le fogják itt adni a rádióban, Torontóban. Ez csak egy példaképpen említem, de
nekem
igazából...
jobban tetszett a Máté Péter feldolgozások, hogy ott is olyan kis bravúrok voltak beletéve. Lehet, én gondolkodok azon, hogy nem mindenkinek a füle hallja, hogy úgy megy a rendes melódia, és én azt hiszem, hogy nem, én nekem mint egy ilyen tűt szúrnának, hogy most a füleim így kiéleződnek, most valami nagyon jó jön. Én arra büszkébb lennék. Ahogy hát igen, a táncdalokhoz hozzányúltatok, és korszerűsítettétek, és élvezhetőbb lett. És nem volt az a problémám néha jazzzel, hogy néha szétanalizál dalokat a jazzzenészek, annyira szétszedik atomjaira, hogy már élvezhetetlen, de ez, ahogy ti tálaltátok a közönségnek, hogyha ezt mondhatom így, ez nekem nagyon emészthető volt, nekem nagyon jó volt.
Csak annyit akartam még ehhez hozzáfűzni, egyezek mindennel különben, amit mondtál, mert valóban így van. Amire törekszem hangzással kapcsolatosan, az, hogy a téma meg legyen mutatva. Azért, mert a közönséget, mint már az előtt említettem, a közönséget tisztelni kell, és nem szabad oda dobni egy improvizációs előadást, mielőtt megmutatnád a témát. Tehát a témát mindenféleképpen tálalni kell, és utána rá lehet rakni az improvizálást. Ennyi az egész. Tehát ezt vallom, és elejében ez egy kicsi probléma volt, mert a gitárosunk rögtön az improvizálásba kezdett, és mivel hogy én vagyok a zenekar vezetője, ezt kikértem magamnak, és szigorúan előre bocsájtottam azt, hogy a téma legyen eljátszva, az embereknek meg kell mutatni, miről van szó, utána lehet fűszerezni. Ennyi az egész.
Igen, de hát azt tudjuk, hogy a gitárosok ilyen exhibicionisták. Azért van a zenekar vezető, hogy a féket behúzza. Gratulálok a szerződéseitekhez és a szerepléseitekhez, sok sikert kívánok, és remélem, hogy még a jövőben visszalátunk titeket ott továban, és hogy ez nem kell hosszú éveknek eltelnie.
Természetesen.
baby, teardrops you shed. So while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance. Expressions I never give that keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. To Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the